Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, aki eljött a mai estére. És nehéz 3 hét után becsöppenni egy újabb epizódba, így a Dániel könyve történéseibe, ezért egy kicsit ismétlünk, jó? Szeretném egy kicsit megmozgatni az emlékeket, hogy ugye 3 hatalomról tanultunk eddig a szobor látomása alapján, meg a későbbi látomások alapján, és ki az, aki fel tudja idézni az első hatalomnak, birodalomnak a nevét? Nagyon jó, hangosan.
Babilónia.
Babilónia, így van. Ki emlékszik, hogy milyen fémmel volt jelezve?
Arany.
Így van, ő volt az aranyfej, a babiloni birodalom volt az aranyfej. Na jó. Jól tudok léptetni. Megpróbálom így. Igen. Mi jött utána?
Asszíria.
Nem. Asszíria az Babilónia előtt volt, de arról is beszéltünk, hogy az egy kegyetlen hatalom volt, de nem volt hosszú kimenetelő. Aztán jött Babilónia, és utána Perzsia, így van. Ezüst melvéttel, ugye? Aztán mi volt amiről talán a leghosszabban beszéltem múltkor? Így van, a Nagy Sándori Birodalom. Mit mondtunk róla? Így van. Milyen jellegzetességei voltak? Gyors volt, így van. Gyors volt, rövid volt a Nagy Sándori Birodalom, de aztán lett neki 4 utódállama, ugye azt is megmutattam térképen, és az ő hadvezérei uralkodtak utána. A Nagy Sándori Birodalommal kapcsolatban elég sokat beszéltem egy eszmerendszerről, amit Nagy Sándor próbált már megvalósítani, csak ugye ketté tört a gyors halála miatt. Ki emlékszik rá, hogy mi volt az, amit ő meg szeretett volna valósítani? Mi volt a célja? Igen, az sikerült is. Így van. Közös volt a nyelv. Közössé tette a kultúrát, ugye? Próbálta a vallást is. Mit szeretett volna létrehozni? Egy nagy egységes birodalmat, ugye? Nála volt először ez a fogalom, hogy ökumené, ugye az egész lakott földet. Ez volt a jelszava, hogy győzd le, hogy civilizáld, és civilizált, hogy egyesíthesd. Ez volt a Nagy Sándori Birodalomnak az eszmerendszere, és ez nagyon-nagyon fontos a mostani 4. birodalmunkkal kapcsolatban is, mert erről még nem beszéltünk. És ugye még az első 3 birodalmat, Babilóniát, Médó-Perzsiát, Görögországot azonosítja az ige, a következő igehelyeknél beazonosítja, részletesen elmondja. Erről a 4. birodalomról mond a legtöbbet, de nem nevezi néven. Úgyhogy ma este nekünk ki kell találni. De nem csak úgy gondolomformán, hanem az összes információ alapján, amit megad a Szentírás, és egyben jó is ez a téma, meg könnyű is, mert nagyon sok információt megad hozzá. Az ige másrészt meg nagyon nehéz, mert talán ennyire az emberi gondolkodástól, véleménytől, rálátástól nem ütközik az isteni véleményalkotás, mint ennél a témánál. És emberek nagy sokassága ezt nem is ismeri. De nézzük meg egy kicsit, még mindig visszamegyek Nabukodonozorhoz, mert azt mondtuk múltkor, hogy azért ez a 4 birodalom, nem csupán azért, mert egymás után jött, hanem azért is, mert a nabukodonozori álom kezdetétől, az ő gondolkodásától indul ki ez a fajta birodalmi eszmerendszer és azoknak az alapja, aminek alapján elindultunk, és ami alapján az Isten ezt a 4 birodalmat nevezi meg. És ki emlékszik arra, hogy mi volt Nabukodonozornak az álmának a kiinduló pontja? Min gondolkodott ő? Hogy mi lesz ő utána, de nem csupán az, hogy mi lesz holnap az ebéd, mi történik holnap után, hanem ugye a birodalmával mi lesz, mert nagyon jól valaki mondta, hogy előtte Asszíria volt, csak egy kicsit még ismétlek, és Asszíria azért nem tudott túl sokáig birodalomként lenni, meg megmaradni, mert erőszakkal nem lehet. De ha erőszakkal nem lehet egy birodalmat fenntartani hosszú távon, akkor kell, hogy legyen egy olyan alap, ami alapján a leigázott népek és azok minden kulturális szekciója, minden közgondolkodás is úgy tud betagozódni, hogy egynek érezzék az egészet, és ne kényszerből és erőszakból legyenek a birodalom részesei, hanem örömmel. Tehát kell egy olyan közjót kitalálni, kigondolni, ami alapján lehet a birodalmat jól kormányozni, és hogy az emberek is jól érezzék magukat, és ez lehetőleg legyen örökérvényű és örökkévaló. Ugye ez volt az, ami foglalkoztatta Nabukodonozort, ez volt az, amit megválaszolt az Isten, hogy ne próbáld meg ezt létrehozni, emlékeznek rá, az első alkalommal mondtuk, Dániel alapján elmondta a szoborlátomást, és a szoborlátomás végén azt mondja az Isten, hogy ezek a birodalmak nem örökkévalóak lesznek, nem bírnak azzal az alappal, ami csak engem illet meg, és ami az örökkévalóságra és az igaz örök jóra támaszkodhat, mert az csak nálam van. Ne próbálj meg ebbe gondolkodni, Nabukodonozor, és elmondta neki, hogy ennek a történelemnek, amit itt röviden velősen felvázolt, hogyan is lesz vége. Ki emlékszik rá, hogy mi volt a végén? Hogy leszakad ugye a szoborból egy kis kő, és kéz érintése nélkül az egészet romba dönti, és akkor hangzik fel az, ami itt idézve van, hogy azoknak a királyoknak idején ezek után támaszt az egek istene birodalmat, az a birodalom soha örökké meg nem romol, az lesz az igazi, és az a birodalom más népre már nem száll át, hanem szétzúza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Ez volt az, ami Nabukodonozor életében hol előjött, hol felülbírálta, hol magának készítetett azért egy egész álló szobrot, aztán meglátta annak a következményét, hol magának tulajdonította mégiscsak a birodalma jólétét, akkor pedig ugye 7 évre megőrült, és mégis visszakapta. Innen indultunk ki, és azt a következtetést vontuk le, hogy noha nagyon sok nagy birodalom volt onnantól fogva a történelem folyamán, mégis a Jóisten ezt a 4 egymást követő nagyhatalmat nevezte meg, sőt a 4. majd olvassuk is, hogy az utolsó időkig szól, a végidőig tart, ezt ki kell bontanunk, ezt meg kell fejtenünk, mert ezt a Nabukodonozori kezdeményezést ők vitték tovább, ugye emlékeznek a 2. birodalomra, az volt a jellemző, hogy nem tudott betelni, medveként jelképezte, egyik oldaláról a másikra fordult, oldalborda volt még a szájába, megpiszkálja a nyugaton fekvő, akkor még össze nem állt városállamokat, és ennek létrejötteként, vagy ennek hatásaként állt össze Fülöpnek az egyesítése, és Nagy Sándor aztán visszavágót vitt. És Nagy Sándornál láthatjuk azt, ami a 4. birodalomnak végül sikerült. De nem úgy, ahogy ők gondolták. Az Istennek most is ugyanez a véleménye, hogy nem lehet örökké való birodalmat létrehozni, nem lehet úgy azzal az igazi jóval rendelkezni egy birodalomban, mert a történelem hanyatlik. De ez a 4. birodalom volt az, amelyik politikailag és más hatásilag is mégis látszólag legalábbis meg tudta teremni azt, ami Nabukodonozor még csak gondolkodott. Ugye Nagy Sándornál láttuk, hogy a hirtelen halála véget vetett ennek, említettem is nála, hogy ő kifejezetten egyesíteni akarta a népeket, összeházasította, liturgiákat rendezett, közös ima alkalmakat rendezett, hogy ez létrejöhessen, de mégsem sikerült neki. No, ez a 4. birodalom, talán nem árulok el senkinek titkot, hogy először is a politikai római birodalom. Ugye időben is ez jön az események után, és mindjárt mutatom is, hogy múltkor is említettem, hogy eddig igazából a Közel-Keleten volt a hangsúlyos rész, onnan indultunk ki. Nagy Sándornál már olvashattuk, hogy ez a párduchoz hasonló szárnyas állat, ez olyan gyorsan jön, és nyugat felől jön, és nem is érinti a földet, és tolódik el nyugat felé a birodalmi rendszer, és ez a 4. birodalom, a római birodalom az, amelyik ugye hatásában területileg is nagyon nagyot tud alakítani, és így áttevődik onnan ide, a mostani Európa és Észak-Afrika, és némileg nyilván még a Közel-Kelet, tehát az egész földközi tenger környékére a birodalom. El kell, hogy mondjam, hogy mi volt a nagyságának és az időbeliségének is a sikere a római birodalomnak. Ugye azt láthattuk, hogy maga a Nabukodonozori babiloni birodalom nem volt egészen 100 éves, amíg a csúcsán volt és amíg tartott. Az utána jövő perzsa birodalom sem volt, de már hosszabb volt, nem volt egészen 200 éves, és utána a nagysándori egész rövid volt, de a négy hadvezérének a négy felé osztott területe sem volt egészen 200 éves. Ugye elindultunk időszámításunk előtt 500 végéről, illetve 605-ről, és így érünk a római birodalomhoz, és a római birodalom így egészében majdnem 500 évig fennáll. Azért ez időben is. Hogy lehet stabillá tenni? Minek alapján? Mivel rendelkezett ez a birodalom, amivel a többi még nem? Az egyik, az az eszmerendszere, amit eddig próbáltam az előző két előadásban, és most is ismételni. Nem véletlen volt ez, hogy így egyben maradt. Nem véletlen volt, hogy ennyit tudott tarolni, és ennyit tudott megtartani. De az előnyeit, az erényeit is el kell mondjuk. Nagyon-nagyon szervezett volt. Hihetetlenül szervezett volt az egész birodalom. Aztán nagyon jó utakkal volt ellátva. Most olvastam egy érdekességet, hogy az akkori polgárok, akik jobban éltek, ugyanúgy mentek üdülni, például, mint mi most. Sőt, hát nem ilyen üdülési irodáik, de ahhoz hasonló létesítményeik voltak, és annyira jó útjaik voltak, ugye ez most is híres, a római utak, hogy nem ilyen gyorsan, mert nem volt repülőgép, meg nyilván nem volt gépjármű, de mégis tudtak rá időt szánni, és meg tudták oldani, tehát egy viszonylagos jólét is volt azok számára nyilván, akik tehetősebbek voltak, aztán nem volt ennyire rózsaszín nyilván minden rétegnek, hiszen a rabszolgatartó társadalom is jelen volt. Aztán, ami még ugye jellegzetesség és nagyon nagy előnye volt, az a hadi felszereltsége, és maga a katonai rendszeren nagyon jól kiépített volt. És talán, amit utoljára hagynék, az maga ennek az eszmerendszernek, ennek a globális, egységes, egybentartásnak és a népek egységesítésének az eszméje. Amit mondom, először ugye Róma köztársaság volt, aztán áttért a császári uralomra, tudatosan hozta be keletről a császári uralmat. A római birodalom igazából a második század közepéig volt a csúcson, sőt az volt a legmagasabb foka, és utána elkezdődött egy nehezebb időszak, egy lefelé lejtő, és tulajdonképpen az addig megszerzett provinciákat, ugye így nevezték azokat a területeket, amelyeket uralt és az uralma alá tudott hajtani, azokat olyan szinten békén hagyta addig, hogy a vallásukkal nem foglalkozott. Mindenki azt vallott, amit szeretett volna, meghagyta Rómának, ez egyik jellegzetessége volt, meghagyott mindenkit abban, amiben volt, illetve azért, hogy jobban érezze magát, és itt visszatérünk az eszmerendszerhez, átnevezte az isteneket. Ugye a görög istenségekről nincs olyan közülünk, aki nem hallott, sokan voltak, szekciókra osztva, ki miért felelt. A rómaiak azért, hogy valami sajátosság is legyen, de azért meghagyják a jól bevált módszert, meghagyták az istenségeket reszortok szerint, csak átnevezték őket római nevekre. Na most, itt mindenki találhatott magának olyat, ami egy picit hasonlított az övéhez. Ugye múltkor is beszéltem erről, hogy nagyon-nagyon fontos volt, hogyha egy addig nem ezt gyakorló, vagy nem ebbe beiktatott népcsoport, vagy mondjuk egy barbárabb rétegnek azt mondták volna, hogy innentől kötelező neked ezt hinni, akkor biztos, hogy nagyon nehéz lett volna őket megnyerni. Ezért találtak az ő vallásukhoz fogható kis szegmenset azért, hogy ők is boldogok legyenek, és felismerjék, hogy hát az ő isteneikből is van itt valami, ami megnevezhető. És most amit mondok, és amit próbálok így felvázolni, azelőtt elmondanám azokat a jellegzetességeket, és itt jön be a Bibliának a sok-sok beazonosító jele, mert ugyanis az Istennek nincs könnyű dolga olyan szempontból, hogy meg kell neki röviden nevezni azokat a jellegzetességeket, amik történni fognak. Ha leírta volna mindazt, hogy melyik császár mit csinált, éppen ki mit követett el, milyen gyilkosság volt, hát egy élet nem lenne ahhoz elég, hogy elolvassuk, meg hogy leírják, az sem. Tehát a Jóisten a proféciáiban mindig nagyon töményen és röviden a leglényegibb dolgokat emeli ki, ezért még mielőtt elmondanám, hogy mi is történt itt a birodalom területén, mi okozott nehézséget, milyen események jöttek, előtte megnézzük, hogy milyen jellegzetességeket mond erről a negyedik birodalomról a Szentírás Dánielen keresztül. De azt már elmondtam, hogy Dániel könyve kulcsfontosságú, erre alapozódott az apostoli levelek sokassága, profécia rendszere, erre alapozódott a jelenések könyve, erre hivatkozott vissza Jézus Krisztus, tehát ha azt mondjuk, hogy Dániel nem fontos, vagy nem úgy volt, akkor kihúzzuk minden alól az Új Szövetségben a lényegi dolgokat. Legelőször is, ugye a második fejezetben olvashatunk róla, de ott csak a szobor alapján a vaslábakat, az agyaggal egyesülő lábújjakat, a kétfelé oszlását láthattuk, és azt, hogy ott is, hogy örökérvényű, már mint hogy a földi történelemben végig tart ez a birodalom. Itt már nehézségbe is ütközünk, mert maga a romai birodalom, azt mondtam, hogy közel 500 évig tartott, akkor hogy van ez, hogy mégis ezt az utolsó, negyedik hatalmat mondja kifutólagosan egész Jézus Krisztus visszajöveteléig. No, de nézzük meg, milyen jellegzetességeket mond, és ezt a hetedik fejezetben olvashatjuk el. Mindenkinek szeretném ajánlani az előző fejezeteket is. Dániel könyve egyébként rendkívül olvasmányos, rengeteg tanulság van benne. Nyilván az ő életére és a birodalom szerkezetére, amiben élt, vonatkozólag is nagyon sok dolgot láthatunk, és közben fut az a rendszer is a háttérben, hogy Dániel próbálja készíteni az övéit, mert letelik lassan a 70 éves fogság, ugye mi elindultunk 605-ben, amikor elvitték őket, de már ott tartunk, hogy eltelik lassan a 70 év, és ő a jeremiási proféciára hivatkozva készíti a népét haza, akiket lehet, akik nem rendezkedtek be a kényelmes ottlétre, akikbe volt még Isten felé valami, készíti, és neki ez az elsődleges. Aztán ugye a birodalomváltáskor megteszik őt kormányzóvá, bonyodalmakba kerül, nagyon sok mindent láthatunk itt, és aztán a hetedik fejezetben újra van egy álomlátomás, amit múltkor már felolvastam a három állattal kapcsolatban, és ennek a végén van az, amikor a negyedik állatot megmutatja, ezt nem nevezi meg, hogy párduc, oroszlán, kecskebak, semmi ilyesminek, hanem azt mondja, hogy íme negyedik állat, rettenetes, iszonyú, rendkívül erős. Nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta, és különbözött mindazoktól az állatoktól, amely előtte voltak, és 10 szarva volt neki. Hát itt nem csak mi, hanem Dániel is megrökönyödött, és nem értette. Aztán láthatja, meg olvashatjuk mi magunk is, hogy kicsiny szarv növekedett ebből az utolsó hatalomból, birodalomból, állatból, és aztán 3 előbbi szarvat kiszakított, megszégyenített, emberszemekhez hasonló szemei voltak ebben a szarvban, és nagyobbat szóló száj. Kigyűjthetjük magunknak a jellegzetességeket, ugye? Mással össze nem hasonlítható. Rettenetes, tehát nem egy kellemes megjelenés, egy félelmetes. Vasfogak, ugye a szoborlátomásnak az alapanyaga, a vas ilyen formán jön elő, és falt zúzott, és mindent tönkretett, és kinő a 10 szarvból, ugye a 10 hatalomból kinő egy kis szarv, elkezd növekedni, és az lesz nagyjá. És ennek a kis szarvnak emberszemekhez hasonló szemei vannak, és nagyobbat szóló száj. A későbbiekben, ugye itt beékelve láthatjuk az ítélethozatalt, Dániel itt a látomásban látja az ítélethozatalt, és megrendül, és oda megy a magyarázó angyalhoz, és megkérdezi tőle, hogy őt annyira bolygatja ez a negyedik hatalom, és hogy milyen lesz, ki lesz ez, eddig mindig kapott választ, meg lett magyarázva. Hadd kapjon most is valamit, valami közelebbit erről a hatalomról. Azt mondja az írás utána, hogy mikor bizonyosat kíván tudni arról, hogy milyen lesz ez a negyedik, amelyik különbözik mindettől, és a tíz szarv felől is, az egy szarv felől is, meg a termete is nagyobb volt a társainál, és azt látja, hogy ez a szarv, ez a pici, azzal a jellegzetességgel bír, hogy hadakozik a szentek ellen. Ugye eddig a három hatalomban ilyet nem olvastunk. Olyat igen, hogy területet akartak, hogy megpróbáltak egy örökkévaló birodalmat, egy jó alapokon bíró birodalmat kieszelni és megtartani, hogy a hatalmukat is megtartsák, de az, hogy a szentek ellen hadakozzon, az itt olvasható csak. Hát, hogyha ide a szent dolgokat belekeveri a látomás, akkor ez még milyen, mit mondhat nekünk, hogy ez milyen hatalom? A szentekkel ki foglalkozik? A politika? Hát jó esetben nem. Rossz esetben igen. De kik szoktak a szentekkel foglalkozni? Milyen hatalom? Az egyház. Vallási hatalom. Tehát akkor a kis szarv, az már egy kicsit közelebb hoz bennünket ahhoz, hogy ez nem pusztán egy politikai törekvés, hanem vallási törekvés, és azt gondolnánk, hogy a vallás az csak jó dolog lehet, nem? Hogy az Isten országát építi, hogy azt kívánná az ember, hogy akkor végre valami szól az Istenről is, de az Isten itt leírja, hogy ő nem örül ennek, mert igazából teljesen ellentétes dolgot végez. A szentek ellen hadakozik, de nem elég, hogy hadakozik, hanem le is győzi őket. Nyilván nem a mennyben, mert ott legyőzhetetlenek, hanem a földön ámít, és legyőzi valamilyen formán őket. Hát még nem értünk a végére ennek a döbbenetes leírásnak, de még vannak itt adalékanyagok. Azt is mondja aztán közvetlenül ezután, hogy rögtön az Isten megjelenését láthatjuk, mert ítéletet hoz, és elveti ezt a hatalmat, de csak akkor, amikor ítéletet hoz. Tehát ez a hatalom a földi történelem végéig meg tudja tartani ezt a hadakozását és a látszólagos földi győzelmét. Aztán azt is olvashatjuk még róla, hogy megeszi az egész földet, tehát az egész földre hatással van, és eltapodja és szétzúzza azt ezzel a hamisításával, és azt is elmondja még, hogy sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, megint visszatér rá, és még azt is véli, hogy megváltoztathatja az időket és a törvényt. És az ő kezébe adatik a hatalom ideig, időig és félidőig. Mint mondtam, nagyon tömör a Szentírás, de már ez is sokat mondhat számunkra. Itt most már, akik jelen vannak, most már a profécia kutatóknak mondatnak, ezt mindig el szoktam mondani, úgyhogy bátran vegyük a kezünkbe a Szentírást, és ne is rám tessenek hallgatni, mert én mondhatok, amit akarok, ellenőrizzék az írásokból. Hogy valóban így volt-e, hogy történt ez a dolog, és mi ez az ideig, időkig, félidőig. Itt egy pici tudásra szükségünk van az ókori dolgokból, akkor az időket így jelölték, az, hogyha azt mondták, hogy ideig, az azt jelentette, hogy egy évig. Az időkig az azt jelentette, hogy dupla év, tehát két év, és a félidő az nyilván az évnek a fele, tehát akkor megállapíthatjuk, hogy 3,5 évről van szó, de ha megnézzük az egész bibliai tanításokat, akkor láthatjuk, hogy két helyen van írva arról, hogy Isten az ilyen profétai időket nap, év, elv szerint mondja, tehát az Istennél, ami egy nap, az igazából profétai időben egy évet jelent, tehát ha három és fél napról szól, akkor három és fél év, és azt ki kell számolni, hogy mennyi is, majd mindjárt teszünk erre kísérletet. És még egy dolgot mond itt a vége felé, hogy ítélők ülnek, tehát megint a végidőnél vagyunk, és az ő hatalmát elveszik, de csak akkor, hogy megrontassék és végleg elvesszen. Ugye itt visszacseng a kő leszakadása és kéz érintése nélkül. Ez egyrészt döbbenetes számunkra, nem tudom ki, hogy érzi magát, másrészt félelmetes is, hogy lehet, hogy egy vallási hatalom az idők végéig meg tudja tapodni a szenteket. Más tud állítani, mint ami van. Azért ehhez még kell fogózkodó számunkra. Azért talán ez még így kevés, nem? Valami kell még hozzá, hogy biztosak legyünk, és még tudjunk róla, hogy milyen módszerei vannak, mert még Dániel is megrettent a gondolatoktól, és az egész ábrázata elváltozott, de megtartotta az utókornak ezeket a beszédeket. Ugye itt tömörítettem, hogy miket olvashattunk, és a fogózkodó, kapaszkodó, amit még tudhatunk erről a hatalomról, az pontosan az Új Szövetségben található, az egyik a Tesszalonikai levél, amit mondtam is már Pál apostol, amire visszautal. A Tesszalonikai levélben olvashatunk még jellegzetességeket erről a hatalomról, amelyik megrontja a szenteket. Ugye Pál apostol nagy hangsúlyt tett arra, hogy amikor gyülekezeteket alapított, akkor nem csak létrehozott egy kedves kis közösséget, és ott hagyta őket egy idő után, hogy éljenek keresztény módon, hanem nagyon alapokkal bíró tanítást, igei alapokkal bíró tanítást rögzített számukra, hogy ne lehessenek becsaphatóak, hogy ne rettenjenek meg az őket ért támadásról, és hogy meg tudjanak alapozódni. És amikor egy levelet ír nekik, akkor arról ír, hogy hiszen amikor ott volt, már tanította őket, hogy mi is fog történni, várták vissza Jézus Krisztus visszajövetelét nagy buzgósággal ezek az atyafiak Tesszalonikában, és azt mondja Pál apostol, hogy nem, tanítottalak benneteket, és ne engedjétek, hogy becsaphatóak legyetek, mert Jézus Krisztus visszajöveteléig még eseményeknek kell megtörténni, és az nem most van. Azt mondja, hogy meg kell jelenni egy olyan hatalomnak, amely szakadást, hitehagyást okoz az alapokkal bíró apostoli egyházon belül. Hitehagyást, szakadást, apostáziát okoz. Ezt nehéz lehetett Pál apostolnak kijelenteni, mert létrehoznak valamit. A földközi tenger környékén, a római birodalomban, ebben a hatalmas rendszerben terjedhet a kereszténység. Igaz, hogy nagyon sok ellenvetés van, és tűzzel, vassal először csak lokálisan, aztán birodalmilag is ellenük vannak, de terjed, és igazán úgy, ahogy Krisztus leteszi az alapokat, és hogy ebben valami akkora nehézség lesz, hogy ez megbomlasztja az egészet. Nehéz volt neki kimondani, de nem hazudhatott. És itt elmondja a jellegzetességeket. Azt mondja, hogy ez a hatalom elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatva magát. És azt mondja, hogy valakinek el kell innen az útból tetetnie, és akkor fog ő megjelenni, és még egy dolgot mond, miért ki sem mernénk mondani. Mi kimerünk mondani olyan dolgokat, amire az Isten azt mondja, hogy csitt, ne gondolj mögé, ne gondolkodj magadtól, nem biztos, hogy úgy van. Te egy másik emberben nem láthatsz bele. Te az eseményeket nem láthatod be, nem láthatod át. Te azt tedd, ami a te dolgod, de ne gondolkodj az életbe mögé való dolgokat. Mi ebbe bele szoktunk menni, mert mi annyira tudjuk mindig, nem? Én tudom, a jelenlévők mindig kivételek, de mi olyan nagyon tudjuk az élet dolgait. Olyan bölcsek tudunk lenni, aztán úgy vagyunk, mint Arany János versében maximum, neki megyünk, mint zúgó éhi bogarak a falnak, ha jól le tudjuk vonni a tanulságokat, akkor nagyot koppanunk, elhallgatunk, aztán újra rendezzük a sorainkat, és fejlődünk. De az Isten viszont, amire ő kijelentést ad, arra viszont azt mondja, hogy erről már nem merjünk máshogy gondolkodni. És itt egy nagyon-nagyon nehéz dolgot mond ki, számunkra nehezebb. Mert mi védenénk minden dolgot. És azt mondja, hogy ez a hatalom, ennek az eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. Hát elmehetünk emellett a kijelentés mellett, de ha maga a Teremtő mondja, hát ő aztán már tudja, hogy sátánnak milyen módszerei vannak, hiszen 6000 éve őt vádolja. És ahogy talán múltkor is említettem, mint létező fejedelemségről beszél sátánról, és kijelenti, hogy a mennyből bukott le, mert kialakult benne az irigység, féltékenység, és Krisztusra volt irigy és féltékeny, és olyan módszerei voltak, hogy az angyal sereg egy harmad részét, akik ismerhették az Urat, el tudta vonni onnan mellőle. Olyan ámító tud lenni. És ugye betette a földünkre a lábát, be tudta csapni az első emberpárt, onnantól már nagyon könnyű dolga van. Isten kijelenti ezt szintén Jelenése könyvének az elején, amikor a kereszténység gyülekezeteiről, korszakairól ír, ott is azt írja, hogy amikor ez a hatalom kiépül és kiteljesedik, mint a sátán zsinagógája, mint sátán királyi széke. Azt mondja, a sátán ereje által van, ember vigyáz. Olyan hatalomról van itt szó, amelyik ellene megy a szenteknek. Ugye antikrisztusi hatalomról beszél János apostol is, és ugye az antikrisztus az azt jelenti, nem csupán azt, hogy direktbe ellene megy, mert akkor nagyon könnyen leleplezhető lenne, nem? Hát én nem tudom, hogy ki nézi a televíziót, én már bele sem merek hallgatni, hogy mi megy most a világon, de Magyarországon is nem. Ha valaki kiáll és szónokol, nagyjából tudni, hogy mit akar, mert ezerrel mondja a magáit. Aztán rossz esetben embertömegek követik. Másik kiáll, az is ezerrel mondja, azt is követik. De vallási dolgokban antikrisztusi hatalom, amelyik úgy veti földre a szenteket, és úgy győz rajtuk, hogy igazából nem tűnik fel. Nem látszik. Egy dolog, ami leleplezi, az írás. Az Isten véleménye és útmutatásai. Én egyszer utaztam a vonaton két fiatal emberrel, még az ukrán háború kirobbanásakor. És vendégmunkások voltak, de ők előbb jöttek ide. Szóba elegyedtünk, és kiderült, hogy nekem az íráshoz közöm van, hogy forgatom, és azt mondta az egyikük, hogy ő nem tud hinni. És azért nem tud hinni, mert annyi gazságot és igazságtalanságot látott, hallott és olvasott az egyház részéről, hogy ugye ezzel azonosította az Istent, és azt mondta, hogy neki ilyen Isten nem kell. És én azt mondtam neki, hogy nem csodálom. És hogy igaza van. De tudja, hogy az Istennek is ugyanaz a véleménye erről, mint ő neki. Olvasta az Isten véleményét. Hogy mit mond arról, hogyha az ő nevébe tesznek, mondanak valamit, de nem az ő dolgai alapján. És milyen végső ítélethozatala van azokról a dolgokról, amik ugyan az ő nevében mennek, de nem az ő utasítására, nem az ő alapelvei alapján. És még egy dolgot tudhatunk erről a hatalomról, hogy ami kinövi magát, és akkor majd mindjárt konkrétizáljuk, a római birodalomból növi ki magát, mert hát a római birodalomnak, mint politikai kormányzásnak vége van. 476-ban a nyugat-római birodalom elbukik, a kelet-római birodalom még közel 1000 évig fennáll, de összességében vége, nincs nyoma, nem találjuk. Ugye nemzetállamok vannak, európai államok vannak a helyükön. Akkor ez a kis szarv, ami kinövi magát, ez mégis az idők végéig, ahogy mondtam, fennáll, ilyen formában. És még egy dolgot ír róla a Jelenések könyve 13. fejezete, hogy a történelem egy adott pontján halálos sebet kap, de ez a halálos sebe begyógyul. És utána az egész világ csodálván követi. Minden szemrebbenés nélkül. Most muszáj azonosítanom egy-két dolgot, mert az események a világon nem úgy zajlódnak, hogy rögtön fehéren, feketén láthatjuk, hogy mi micsoda, hanem mint egy folyam megy, nem? Még 3 héttel ezelőtt abszolút nem történtek olyan események, mint most, amit látunk a televízióban, rádióban, nem? Nem tudtam volna megmondani, hogy 3 hét múlva, amikor idejövök, mi jön, mert hömpölyög a dolog. Egyik vonja maga után a másikat, és ez nincs részletesen leírva, mindenkor minden hívőnek az eseményekben kell felfedeznie azt, hogy az Isten most erről a korszakról így vélekedett. Nyitott füllel, nyitott szemmel kell járni, és így volt ez a Római Birodalom idején is, akár az apostoli időkben, és az utána következő kereszténység idejében, hogy nekik nyitott szemmel kellett járni, hogy azt a hasadást majd észrevegyék, a hitehagyást észrevegyék, és mi hozta elő, mi után jött, ezt jó, ha megértjük. Tehát akkor van egy adag jellegzetesség, amit megvizsgáltunk, és amit föl se írtam, csak idéztem Tesszalonikai levélből, aztán a Jelenések könyvéből, és van egy történelmi vonatkozású eseménysorunk, és vannak támpontjaink, amiket profétikusan kijelentett az Isten, és most ezt egybe megpróbálom vázolni, jó? Nyilván beszélgetéskor ez sokkal jobban ki fog jönni, mert sok reggelig tudnék erről beszélni, de hát a keretek nem adják meg mindezt. Megpróbálom ezért. A birodalmat mutattam. Itt vannak azok az idői kijelentések, amikről beszéltem, a 3,5 év. Hogyha ezt kiszámoljuk a nap, év, elv alapján, akkor hát le van vonultatva 1260 évet kapunk. Ezt olvastam fel Dániel könyve 7. fejezetéből. Ugyanez a kijelentés a 12. fejezet 7. versében is megtalálható, ugyanez az 1260 éves idői kijelentés. Aztán megtaláljuk a Jelenések könyve 11. fejezetében is, hogy ebben az 1260 évben, itt 1200 napnak mondja konkrétan, ennek a hatalomnak olyan jellegzetessége van, hogy így mondja, hogy a két tanú bizonyságot, vagyis az Ó és Új Szövetséget gyászruhában kell öltöztetnie, mert nem mehet az emberek elé. Ez is egy jellegzetesség. Aztán azt is megtudhatjuk, hogy az igazi maradék egyházat, amelyik próbál talpon maradni, mert ugye a Jelenések könyve első fejezetei megmutatják, hogy a kereszténység korszakán belül hol van Istennek éppen az őt követő maradék igazi egyháza, amelyik tovább tudja vinni azt a bizonyságot, ami útmutató lehet mindenki számára. És Isten szerez helyet, hogy ne tegyék teljesen tönkre, ne tudják teljesen eltiporni, szintén 1260 évig napig. Ez is le van írva ott. Jelenések könyve 12. fejezet 14. verse is, az ideig, időkig és fél időig, vagyis ugye, mint a Dániel könyvében szól, és utolsónak pedig Jelenések könyve 13. fejezet 5. verse, ami kimondja megint, hogy ennek a hatalomnak, amit egész eddig próbáltunk vázolni, az isteni útmutatások alapján 42 hónapig adatik teljhatalom. Ha 42 hónapot kiszámoljuk, ugye az is az 1260 évre jön ki, ugye itt felvázoltam. Tehát akkor meg kell vizsgálnunk a történelmet. Nem csapkodhatunk, nem gondolkodhatunk emberileg, hogy hol van az a hatalom, és mi idézte elő egyáltalán, hogy zajlódhatott mindez, hogy van egy olyan hatalom, amelyik Isten nevében beszél, az Isten székébe ül be, igazából Isten leleplezőt sátán által van, ezt nehéz meg halkan lehet kimondani, mert hihetetlen, és 1260 évig teljhatalmat kap. És akkor egy picit visszamegyek a birodalomhoz, mert úgy lehet ezt érteni, jó? Tehát fennáll egy egységes birodalom, sikeresen a hadjárataival megalapozza, provinciáit beveszi. Van egy eszmerendszere, ami az örökké való közjót akarja behozni, ezért az istenségeket átnevezi, mert az a legjobb módszer mindig, ha Isten neve bele van keverve a éppen fennálló hatalomban, mert arra az emberek nem merik azt mondani, nem is gondolják, nem merik azt hinni, hogy gonosz szándék áll mögötte. Ez mindig egy tuti dolog, amit hogyha bedobnak középre, akkor egy kicsit csönd van, elcsitulnak a dolgok, próbálják az emberek egymást szeretni, még ha nem is tudják, de ott valami mégiscsak megmozdul, mert hát az Isten van jelen. De egy idő után, amikor kezd recsegni, ropogni, mert a végtelenségig szervezetileg sem lehet egy ekkora rendszert egy kézben vezérelni. Képtelenség. Azt láthatjuk, hogyha egy jótékony célú alapítvány is létrejön, vagy bármi kicsi szervezet is, majd picit duzzad és nagyobbá lesz, ott már több mindenre, több mindenkire van szükség, hogy az valóban jól is működjön. És jönnek az események, és a 200-as évek csúcspontja után, amit mondtam is, ami időszámításunk szerinti 200-as évek közepe, kezd recsegni, ropogni a birodalom szerkezete, és ki kell, hogy találjanak valamit. És akkor teszik meg, hogy a vallást igazából középpontba helyezik, és már kezdik kötelezővé tenni, és akkor történik meg az is, hogy 247-ben a Róma fennállásának millenniumát ünneplik, és akkor válik az addig hol elfogadott, hol üldözött kereszténység teljes mértékben a támadás középpontjába, mert a keresztények, az igazi keresztények nem hajolnak meg a császári kultusz előtt és az ő által a kikiáltott egyedül uralom előtt, és nem imádják istenként a császárt. Ezt egy évben egyszer kellett megtenni, főleg itt ugye a nagy ünnepek során, hát aki nem teszi meg, az már közellenség, meg rossz ember, és a keresztények nem tették meg, hogy ez a hatalmas, sok pénzből előállított ünnepség sorozaton egy ilyen hódolatot tegyenek a birodalom előtt, és ez nem csupán azt jelentette, hogy a császár előtt nem hajlok meg, hanem ez azt jelentette, hogy én nem hiszek abban, amit a birodalom, mint fennálló hatalom diktál, és amivel fenn akarja magát tartani. Nem hiszek az eszmerendszerébe, ellene merek mondani. Innentől fogva a társadalom kivetettje lehet bárki, és közellenség. Mert ellent mer mondani annak a közjónak, amit mi próbálunk az egész fenntartásért nagy munkával előállítani. És innentől fogva, ugye, mint mondtam is, előtérbe kerülnek, és üldözések kezdődnek erősebben. Hát eddig is volt ugye Néró után, aztán Domitianus császár, Marcus Aurelius császár után, de egyre erősebb az üldözés ellenük, és ami még történik, az az, hogy 476-ban, hogy még inkább erősítsék a vallási rendszert, és próbálják elejét venni a szétesésnek, behozzák keletről a napkultusz imádatát, 476-ban vagyunk, és kinevezik közös istenné, akkor most már legyen közös istenünk, a napistent, a Mitrász kultuszt, és ez is egy olyan dolog volt, hogy maradhat egyébként mindenki abba, amiben van, ez Róma jellegzetessége volt mindig a birodalomnak is, meg az őt követő kis szarvnak is, hogy maradhat mindenki abban, amiben van, csak egy picivel járuljon hozzá a közöshöz, és mondja azt, hogy minden istenség ugyanattól van, csak mi így imádjuk. Ez a Biblia alapján egy hamis tézis. Igazi teremtő Isten egyetlen egy van. Azért adta a kinyilatkoztatását, hogy ne tévejegjünk. És az a jellegzetesség, amit talán még fel sem olvastam Dániel könyvéből, a kis szarv hatalma alapján, hogy a seregek fejedelméig növekszik, és elveszi tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattaték az ő szentségének a helye. Azt teszi meg ez a hatalom, amiért Krisztus az életét adta, és amiért Krisztus munkálkodik szüntelenül a mennyben. Az ember bűnöktől való szabadulását, a bűnök megbocsátását, és az ember nemessé tételét, és ennek az útját, módját. Ennek helyébe áll be ez a hatalom. Na, megteszik a napkultuszt, De ez is csak idei óráig segít nekik, és átlépünk már a 300-as éveken, akkor már egy kegyetlen keresztény üldözésnek lehetünk tanúi. A Szentírás is rögzíti, 10 napig való iszonyatról szól. Diokléziánusz császár köszönöm idejében, és utána történik egy döbbenetes fordulat. Először egy türelmi rendeletet ad ki a következő császár, akit Konstantinnak hívnak, mert meglátja a kereszténységbe azt, amit semmi más rendszerben már nem tud felfedezni, hogy noha a tűzzel, vassal üldözik, mégis megmarad, sőt növekszik. Azt mondja, akkor itt van valami, amire oda kell figyelni. Tehát kiad egy rendeletet, a türelmi rendeletet, aztán rá 2 évre kiad egy erősebb rendeletet, a milánói rendeletet, ami pedig már arról szól, hogy már nem csak türelmesek vagyunk, és nem üldözzük a különböző vallásokat, főleg a kereszténységet, hanem előre hozzuk őket, adunk nekik bíráskodási jogot is, adunk nekik mentelmi jogot is, és adunk nekik állami dotációt, mert jó lenne a keresztényekkel közösködni, hogy megmaradjon a birodalom. Ne felejtsük el a cél, a birodalom egyben tartása. Egyébként a vallást mindig erre szokták használni. A hatalom megtartására. És bejön neki. Na most azt mondanánk, hogy ezt nem látták a tiszta szívű keresztények. Mindenki bedőlt ennek. Rossz volt ez egyáltalán? Vagy mi van ebben rossz, hogy az államtól pénzt kapnak, hiszen végre nem üldözik őket. Ez jó dolog? Hát nagyon jó dolog, nem? Anyagiakat kaphatnak, terjeszkedhetnek, jobban hirdethetik a dolgaikat, különböző előnyöket szereznek. Jó dolog ez? Hát bizonyos szempontból igen. De mivel szokott ez járni?
Valamit valamiért.
Hogyha az állam így beleavatkozik a vallásügyi dolgokba, és képes finanszírozni, akkor ezt nem szokta csak úgy adni, ugye? Hát itt is ez történt, és amiről Pál apostol azt mondja, hogy egyszer bejön a szakadás, a hitehagyás, mint a veszedelem fiánál, és borzalmas dolog történik az egyházban, nem volt kiírva, hogy most történik a borzalom, hanem ez ilyen alattomos, alamuszi módon, jónak tetsző módon megosztotta a kereszténységet. Egyik része azt mondta, hogy üdvözöljük ezt a dolgot, és örülünk, és várjuk. A kisebbik része pedig azt mondták, hogy vigyázat, nekünk útmutatásunk van. Krisztus soha nem ilyen módszerekkel él. És az ő országa nem e világon alapul. És ha Krisztus azt mondta, hogy adjátok meg az államnak, ami az állami, az egyháznak, ami az egyházé, amikor azt mondja, hogy keveredhet, mi köze van a polyvának a búzával. Mi köze van egy olyan társadalmi vezető hatalomnak, a valláshoz, akinek nem az a dolga, hogy lelkiismeretek felett döntsön. Aki nem szólhat bele a gondolkodásomban, nem mondhatja meg, hogy mit higgye, mert ez szabad és egyedi. Neki arra van gondja, hogy megépítse az utakat, biztosítsa a biztonságunkat, rendszerezett legyen. Igen, az a feladata. És az történik, hogy ugye ezt így nevezi a történelem, hogy konstantinuszi fordulat, és 325-ben a níciai zsinatot meghozzák, és ott megalapozzák az államnak meg az egyháznak az együttműködését. Csak hogy a krisztusi tanítások háttérbe szorulnak, és lehet, hogy egyetemessé válik ez az egyház. Ugye 365-ben már behozzák a vasárnap ünneplést, mert a pogányokkal még mindig nehéz elfogadtatni a kereszténységet. Úgy, ahogy a napkultus sem mindenkivel lehetett egységesen, a keresztények. Miért ünnepeljek én szombatot? Ugye a szombat nem a zsidóknak adatot, a keresztények is szombatot ünnepeltek, a teremtéskor is a szombat van megemlítve, a 10 parancsolatban is a szombat van megemlítve, és hát úgy mondom, ez mai szóval, ez kiverte a biztosítékot némelyeknél, és azért azt gondolták, hogy jó, akkor tegyük meg a vasárnapot ünnepli, úgyis a napkultusz is most már itt van közöttünk, és az egészből csináltak egy nagy gyurmát. Ezt úgy nevezik hivatalosan, hogy szinkretizmus. Összegyúrtak mindenféle vallási rendszert, és elnevezték kereszténységnek. De az igazi apostoli kereszténységtől ez nagyon messze volt már. És mit olvastunk, ki hozta ezt létre? Isten arról tesz bizonságot, hogy neki ehhez nincs köze. Hogy ez a kicsi hatalom, amelyik nagyján növi magát. És ugye 395-ben, akárhogy is szerették volna megakadályozni, ketté válik a birodalom, nem lehet egységbe tartani, akkor már ketté válik, és aztán nem egészen 100 évre rá a nyugat-római birodalom meg is szűnik, ugye feloszlik 476-ban, és akkor még centralizált volt a keresztény központok sokassága, és kineveztek ugye 5 fontos helyet, Alexandriát, Antiókiát, Jeruzsálemet nyilván, bár már jelentősége nem volt, de azért mégis legyen benn, Konstantinápolyt és Rómát. Ez az 5 központi egyházi felállás volt, és amikor recsegve ropogva a nyugat-római birodalom elbukik, akkor ott áll Róma püspöke, széttárt karral, mert nincs mögötte ez a politikai hatalom, aki segítséget, támasza, nincs ott semmi. Néptelenedik az egész. És ott áll egyedül, nincs állami szervezet mögötte, és a kelet-római császár még mindig azon gondolkodik, hogy nem lehet, hogy az egész birodalom oda legyen, és ezért seregeket küld megsegíteni őt. És kijelenti, hogy úgy tudják majd visszahozni megint az egységet, hogy akkor ebből az 5 fő püspökségből nevezzük ki a rómait a legfőbbnek. Akkor lesz majd megint egybe. Ez már hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megint egység legyen. Nem jött be a számítása, de egy valami megmaradt, hogy kihívta magának az akkori püspök, hogy ő legyen a legfőbb fő. És aztán jön mellé egy rendszer, amelyik segíti, mert a legerősebb rendszerek mindig jönnek, aztán jönnek a frankok, akikkel egységet tudnak alkotni. És aztán szépen lassan, és ezt mind azért mondom el, mert eljön az 538-as év, amikor megint bajban van, mert a közben ne felejtsük el, hogy jönnek, és így mondtam, hogy folyik a dolog, hogy közben betörések jönnek, keletről, nyugatról, vandálok, hunok, mindenféle barbár népség, azokat is le kell győzni, és itt vagyunk 538-ban, amikor a keleti gótok majd megeszik Rómát, és segítségre van újból szükség, és akkor megint a keleti császár és hatalom segíti őket, és akkor pedig megalapozódik ez a teljhatalma a római vallási rendszernek. Ez az 538-as év az, amelyik az 1260 évnek a kiinduló pontja. És hogyha kiszámoljuk, akkor ugye az 538-hoz, hogyha hozzáadjuk az 1260 évet, akkor 1798-hoz érünk a francia forradalom végéhez. Ugye azt mondtam, hogy az első állami megsegítés úgymond a frankoktól jön, és az 1260 év végén a franciák veszik el Napóleon által az akkori római pápától a hatalmat, akkor alakul ki a halálos seb, és száműzik a pápát, és elveszik azokat a birtokokat, amiket megszerzett. Ez is egy érdekes dolog, hogy 756-ban milyen érdekes és cseles úton nyernek földbirtokot, hogy dagasztja ki magát. Ugye az elején arról beszéltünk, hogy az elején kap segítséget az államtól. Utána arról beszéltünk, hogy az állammal egy szintbe emelkedik, hiszen ő is élre kerül a birodalom megtartása véget. Utána azt láthatjuk, hogy kialakul egy olyan harc, hogy ő az erősebb, vagy az állam. Aztán azt látjuk, hogy az állam fölé emelkedik, mert kivívják maguknak, hogy ők arra jogosultak, hogy a királyoknak hatalmat adjanak és elvegyék tőlük. Aztán kialakul az investitúra harc, mert azért az uralkodók nem engedik ezt olyan könnyen. És amikor világuralomra tör, mert ugye meg lesz a területe is, tehát területi birtokokat is kap 756-ban, amikor az álkonstantini adománylevelet az akkori lombardok legyőzésére kiállítják, és így azt mondják az akkori uralkodónak, hogy miénk voltám ez az északi terület régen, Konstantin nekünk adta, amikor leprás lett és meggyógyult, úgyhogy mi követeljük vissza, és akkor területeket kapnak. És Napóleon elveszi a területeket, és halálos sebe lesz. Hogy gyógyul a halálos seb? Úgy gyógyul, hogy megint jönnek az események, háborúk, világháborúk, nemzetek zajongnak, országok inognak, jön az első világháború, köztes időszakban visszavonul ez a hatalom, mert nem tud mit csinálni, hatalom vesztése, területvesztése, pénzbeli vesztése van, akkor különböző dogmákat kialakít, és a világháború az jól jön konkordanciák megkötésének. 1929-ben Mussolinivel megköti a konkordanciát, kap megint nem akkora, de egy kisebb állami területet, amit magáinak tudhat, kap kedvezményeket, aztán Németországgal is konkordanciát köt, és így gyógyul a halálos seb, a német lakosság X adóját ide fizeti, úgyhogy pénzben is ki tud teljesedni. És odaérkezünk Jelenések könyve 13. fejezetéhez, hogy olyan események jönnek, aminek hatására az egész világ csodába fogja követni. Azok, akik nem tudnak a bibliai proféciákról, és azok, akik nem veszik komolyan az Isten kijelentéseit. De hogy melyek lesznek ezek a további kijelentések, amik mellett nem mehetünk el, és komolyan kell vennünk, ezt a következő alkalomra hagyom meg. Most úgy gondolom, hogy helye van a kérdezésnek, helye van a megnyilvánulásnak, mert nyilván mindent nem tudtam elmondani. Tudom, hogy nem könnyű a téma. És nem is merném mondani emberileg. Nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. Ugye az 1500 években indul meg látványosan a reformáció, mert előtte is vannak a husziták, és a környező népeknél már beindul. Többek között annyit elmondanék ugye az egészről, hogy erről pozitív megnyilvánulása van az Istennek nyilván, mert ő indítja a reformációt, és pont ez, amit a Dániel könyve felolvasott részlete mond, hogy a seregek fejedelméig növekedik, és elveszi tőle a mindennapi áldozatot. Hát ugye Lutherék idejében volt ez a tézis, hogy hogyan igazulhat meg az ember, és hogyan nem. Ugye az egyház kisajátította magának azt a dolgot, hogy csak azok üdvözülhetnek, akik hozzátartoznak. Most is megvan a saját elképzelése arról, hogy kik üdvözülhetnek. Luther pedig ugye a Bibliát tanítva, a római levelet, a Galata levelet, a Zsoltárokat és a többit, az Isten szavával találkozva, mert ugye az emberek a köznép elől azért el volt rejtve, azért kellett gyászruhába öltöznie, ellene ment az egyháznak, illetve nem ellene ment, nem ellene akart menni, hanem reformációt szeretett volna, és írt a pápának levelet meg a feletteseinek, abban a reményben, hogy majd segíteni fognak, és elment Rómába is, és kiderült, hogy onnan indul ki az egész. Tehát itt nem tudott segíteni. Ugye a reformáció egy pozitív, Istentől jövő kezdeményezés volt, Jelenések könyve ír róla. De fél igazságot mondanék, hogy itt megállnék. Mert a reformáció követőiről, a protestánsokról is szól az Isten, és azt mondja róluk ebben az időben, hogy az a neved, hogy élsz, és közben pedig halott vagy. Mert ha megnézzük, hogy például 1999-ben a luteránusok újra szövetséget kötöttek a kis szarv hatalmával, és aláírták a megállapodásukat, aztán a továbbiakban pedig az ortodoxok 2016-ban 1054 óta nem történt ilyen, hogy a moszkvai pátriárka is egységet írt alá. Tehát innentől fogva viszont a protestantizmushoz is erősen szól az ige, hogy térjenek észhez, mert ott is olyan folyamatok zajlódnak, ami nem arról szól már, amiért elindult, hanem betagozódik sajnálatos módon. Itt is éles füllel kell járni. És szeretném leszögezni mindazt, hogy az Isten azt mondja, hogy mindenhol, mindenhol ebben az általa lelepezett vallási hatalom égisze alatt is nagyon sok igazi, őszinte őt követő ember van. Nem az emberekről húzza le a leplet a Szentírás, nem az embereket ítéli el, hanem a működési rendszert, amivel nem érthet egyet. Tehát akár itt, akár ott, sőt, azt mondja, hogy a pogányok, vagy az őt el nem ismerők között is nagyon sokan vannak, akik a lelkiismeretükre hallgatva mégis igazaknak vannak nyilvánítva. És azért ez súlypontos kérdés, hogy igazzá csak az Isten nyilváníthat embereket, és ennek a módját ember nem találhatja ki, illetve megkísérelheti. Ezt tette Káin is. Isten nem tudta elfogadni az ő által a kigondolt megigazulás útját, és ezért történt az a tragédia először is.
Igen. A maradék hűséges keresztényekről is már néhány szót mondanám, nem követték a pontot.
Igen, igen, köszönöm. Igen, ugye azok, akik itt a nagy hitehagyás vagy szakadás során nem álltak be a rendszerbe, és azt mondták, hogy nem szabad, mert ez veszélyes, azok kirekesztettek. Ugye egy darabig próbáltak párbeszédet folytatni, aztán nem tudtak ebben együttműködni, és a végén ők lettek a szakadárok, az ereknekek, és a rendszer őket is üldözte. A legnagyobb hatalmak közben, az 1100-as, 1200-as években a legnagyobb tejhatalmakor, a tejhatalmát ez a vallási rendszer arra használta, hogy létrehozta az inkvizíciós osztályt, és foggal, körömmel, és tűzzel és vassal írtotta azokat, akik nem értettek vele egyet. Aztán keresztes hadjáratokat indított először keletre, Jeruzsálem visszafoglalására, aztán már Konstantinápolyban szintén keresztények ellen. A maradék mindig háttérben van, és mindig kisebbséget élvez, úgymond az összességében nézve. Van-e még kérdés? Érthető voltál, amit elmondtam. De én mindig azt mondom, tessenek utána olvasni, tessenek nyomon követni, összevetni, mert úgy van értelme.